Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több mint 4000 gyermek vett részt országszerte a katolikus Karitász nyári táboraiban, mondta el a szervezet országos igazgatója Balatonakaliban. Az Agyvarihárda katolikus Karitász országos központja balatoni táborhelyének záró eseményén ismertette. A Karitász országszerte 83 helyszínen rendezett ott alvós vagy napközis táborokat. Balatonakaliban a színidőben hetente 50 fiatal kapcsolódhatott ki, tette hozzá. Herceg Anita jó szolgálati nagykövet a szolidaritás és a felebaráti szeretet fontosságáról szólt. Magyarország továbbra is a túszok szabadon bocsájtását követeli a Hamász-Palesztin terrorszervezettől. Írt a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán, miután az izraeli hadsereg rábukkant egy magyar állampolgárságú túsz Ilan Weiss holttestére a gázai övezetben. A tárcavezető arról számolt be, hogy Magyarország továbbra is azt követeli a Hamásztól, hogy haladéktalanul és feltétel nélkül bocsássa szabadon a még életben lévő túszokat, köztük a magyar állampolgárságú túszt is. Ilan Weiss családjával együtt érzünk és őszinte részvétünket fejezzük ki, közölte. Az innováció, az együttműködés és a pályázati lehetőségek maximális kihasználása tudja a jövőben fenntartani, illetve erősíteni a kertészeti ágazat, ezen belül a paprika termesztés versenyképességét. Jelentette ki az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára a 14. Magyar Paprika Napja alkalmából rendezett szakmai konferencián Jászfelsőszentgyörgyön. Hubai Imre előadásában arról beszélt, a tárca a zöldséggyümölcs ágazatban elismert termelői szervezeteknek az Európai Uniós forrásokon túl további kiegészítő támogatást nyújt. Ezekből a termelők piaci pozícióját javító beruházások, kutatások, illetve az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló intézkedések finanszírozhatók. A hazai paprika termesztésről szólva kiemelte. Magyarországon a friss piaci paprika elsősorban hajtatott termesztésből, míg az ipari alapanyagul szolgáló termék elsősorban intenzív, szabadföldi termelésből származik. Jelenleg 100-105 hektáron folyik üvegházi termesztés. Az összes üvegházi felütött 98-99%-ban termálvíz felhasználásával. A mai fiatalokon múlik, hogy a magyarok alakítják a magyar jövőt, vagy mások, hiszen a Szent Istvánok mellett rendre feltűntek Orceoló Péterek és a dobókapitányok mellett hegedűs hadnagyok. Jelentette ki a miniszterelnök irodát vezető államtitkár a Baptista Iskolák Országos Tanévnyitó ünnepségén a Kőrösi Csoma Sándor Baptista Gimnáziumban Budapesten. Két lehetőségünk van. Vagy a magyarok, a magyar fiatalok rendezik be a saját jövőjüket, végső soron Magyarország jövőjét a maguk akarata és a maguk értékrendszere szerint, vagy pedig megteszik ezt mások a saját gusztusuknak vagy gusztustalanságoknak megfelelően. A bankok már a rajtvonalnál. Már is megindult a verseny az ügyfelekért. Egy bank már most kedvezményeket jelentett be. 100 000 forintos utalványt és kedvezményes számlavezetést a fix 3%-os hitelt felvevőknek. Közölte a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a közösségi oldalán. Panyi Miklós azt írta, megjelent a közjegyzői díjrendelet. Az otthon startos hitelek közjegyzői díjára szuperkedvezmény jár, így a piaci díjtétel mindössze 15%-a lesz. Hozzátette, egy 20 millió forintos hitelnél ez 21 000 forint, 50 millió forintos hitel esetén pedig 28 500 forint, ami 50-70 000 forintos megtakarítást jelent. Kiemelte, hogy a kormány abban bízik, hogy a bankok ezt átvállalják majd az első lakásvásárlóktól. A jövő héten további számos fontos bejelentésre számítunk, már csak 3 nap és indulunk, fogalmazott az államtitkár. Végül az időjárásról. Szombaton többnyire erősen felhős lesz az ég. De eleinte keleten, illetve a Dunántúlon lehet kevesebb felhő, és több-kevesebb napsütés. Többfelé akár több hullámban valószínű eső, zápor, zivatar. Kezdetben a déli-délnyugati, majd az északnyugatira-nyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, olykor erős lökések. Zivatarok környezetében is előfordulhatnak erős, viharos lökések. A csúcshőmérséklet általában 24 és 30 fok között, de a tartósan borult csapadékos tájakon 24 fok alatt a keleti határszélen 30 fok felett alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyó-Szentmiklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi várnegyedbe és Púlia fehér falai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. A Tanítsunk Magyarországért ösztöndíj program a Miskolci Egyetemen 14 fél éve működik. Az egyetem az elsők között volt, akik bevezették ezt a programot, erről a lehetőségről tudhatnak meg többet, ha velünk tartanak. Ádám Anettelt, a Tanítsunk Magyarországért program szakmai felelősét köszöntöm a Zoom-on a túlsó végén. Szervusz, Anetta!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Lassan véget ér a nyár, és elkezdődik az egyetemeken is az élet, és egy nagyon hasznos programról, egy ösztöndíj programról számolunk be hallgatóinknak. Mikor kezdődött a Miskolci Egyetemen ez a program?
2018-ban indult a Miskolci Egyetemen a Tanítsunk Magyarországért program. A első 4 egyetem induló egyetem között voltunk most, már ha jól tudom, akkor 24 egyetem csatlakozott azóta a programhoz, úgyhogy szépen lassan Magyarország valamennyi egyetemén elérhető ez a nagyon klassz kis ösztöndíj program, ami minden egyetemistát megcéloz, aki még nem érte el a 32. életévét, és aktív jobb viszonya van.
Mesélj a program részleteiről, tehát például mikor lehet csatlakozni?
Nagyon izgalmas maga a program, az a cím, hogy Tanítsunk Magyarországért, de valójában nem tanítani kell, hanem gyerekekkel kell foglalkozni, és mindig az aktuális, vagy a következő fél évnek a legelején lehet csatlakozni, tehát pontosan szeptember első hete a legalkalmasabb arra, hogyha valaki szeretne egy jó kis ösztöndíj programot, egy kihívás saját maga számára, sőt, egyetemistáknak egy klassz fejlődési lehetőséget, akkor keressen meg minket, és csatlakozzon hozzánk. Ez egy ösztöndíj program, ahol gyerekeket segítünk, és egy fél éves felkészítő kurzussal lehet erre felkészülni, ami ugyanúgy egy tantárgy gyakorlatilag, egy szabadon választható tantárgy bármely hallgató számára, mint bármelyik másik több. És egy fél éve van arra, hogy eldöntse, hogy szeretne a későbbi folyamán ösztöndíjasként gyerekekkel foglalkozni.
Mekkora ösztöndíjat és milyen egyéb előnyöket nyújt ez a program?
60 ezer forintos havi ösztöndíjból gazdálkodhatnak a hallgatóink. Ebben az ösztöndíj fedez bizonyos részét a gyerekekkel való foglalkozásnak is, de azt szokták mindig mondani a hallgatóink, hogy a pénz az jól jön nyilván mindenkinek, a főleg egy egyetemistának, de valójában ennél hosszabb és továbbmutató profitja is vannak ennek a programnak. Nagyon-nagyon fontos, mi is nagyon fontos célnak és eredménynek érezzük azt, hogy az egyetemistáink azt érzik, hogy tehetnek valamit a társadalmi környezetükért, a körülöttük lévő emberekért, és egy másik számunkra is egyébként meglepően gazdag, járulékos hozadéka ennek az ösztöndíj programnak, hogy miközben az egyetemisták gyerekekkel foglalkoznak, játszanak, beszélgetnek, mentorálják őket, közben náluk nagyon dinamikus és erős kompetencia fejlődést tapasztalunk, és azok a készségeik fejlődnek, ami a munkaerőpiacon egyébként aranyat ér, és egyetemen könyvekből nem lehet megtanulni. Például fejlődik az együttműködési készsége, az irányítási készsége, a kommunikációs készsége, a felelősségvállalás, tehát nagyon-nagyon sok olyan dolog, amit aztán a munkaerőpiacon egy önéletrajzban vagy egy felvételi beszélgetésnél hát erőteljesen honorálnak. És mindezért cserébe semmi más nem kell tennie, mint hogy hetente egy nap ellátogat egy Miskolc környéki kisiskolába, és ott heti 6 órában dolgozik a gyerekekkel, mentorálja őket. Nem kell tanítani, az a pedagógusoknak a feladata.
Hány gyerekkel foglalkozik ilyenkor egy-egy mentor?
Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Úgy szoktuk beosztani a mentorainkat, hogy mindig teljes osztályt mentorálunk, tehát egy osztályban 3-5 mentor van osztály létszámtól függően, és egy mentorhoz 4-5 gyerek szokott tartozni. De nagyon sokszor csinálják azt a mentorok, lehet akár egyesével is dolgozni velük, lehet úgy, hogy több gyereket kihoznak a tanórára, vagy elviszik a tanóráról, vagy elviszik őket kirándulni. Nagyon gazdag ebben a gyakorlat, hogy hogyan valósítják meg a mentorok a gyerekekkel való foglalkozást, a mentorálást.
Mitől függ, hogy hová, melyik iskolába kerül egy-egy diák, egyetemista, tehát Miskolc környékét említetted?
14 iskolánk van a partnerlistánkon. Ezek mind olyan iskolák, amelyek vagy távol esnek Miskolctól, vagy Miskolcon belül is van egy iskolánk, de az a Vasgyárban található, ahol a szegregált életkörülmények között élő gyerekek járnak és tanulnak. Mindegyik iskola olyan, amelynek környezetében a gyerekek úgy élnek, hogy viszonylag el vannak zárva a lehetőségektől. A mentoroknak ez az elsődleges feladatuk, hogy lehetőségekhez kinyissák nekik a világot, lehetőségekhez juttassák őket, illetve élményekben részesítsék őket. És ez tényleg nagyon széles skálán mozog. Egy pici faluban élő gyerek számára akár egy miskolci plázás mozgólépcsőzés, vagy egy egyetemi kollégiumi kártyás beléptetés, vagy akár egy buszai együkasztás is hatalmas élmény lehet, nem beszélve arról, ahova a mentoraink néha, vagy viszonylag egyre gyakrabban elviszik a gyerekeket, például egy budapesti kirándulás, vagy akár egy egri orgonakoncert, nagyon gyakran mennek szabadulószobába Miskolcra például a hallgatóink a gyerekekkel. Tehát nagyon-nagyon hatalmas az a skála, ami a hallgató kreativitásán, bátorságán és a gyerekek fogékonyságán múlik, hogy mi mindent lehet közösen is együtt csinálni.
Ez a mentorálás kísérés, ez akár több éven keresztül is tart?
Bizony-bizony, a programba hetedikeseket szoktunk beléptetni, és 4,5 éven keresztül dolgoznak velük a mentorok. Szokták mondani a mentoraink, hogy elballagtattuk a gyerekeinket, de tényleg egyébként ilyen nagyon klassz vagány fiúk szemében is néha ballagáskor megcsillan a könycsepp, hiszen hát 4,5 éven keresztül, 2 éven keresztül dolgoznak a gyerekekkel, nagyon komoly kötődések alakulnak ki. A gyerek nagyon gyakran példaképként tekintenek a mentorukra. Ez is a célunk, hogy egy ilyen idősebb testvérként foglalkozzanak, vagy egy idősebb barátként foglalkozzanak a gyerekekkel, hiszen pedagógusok, szülők vannak körülöttük, ilyen típusú, kicsit más tapasztalati világból, értelmiségi körből érkező idősebb barát pedig nem igen akad egy szegregált élethelyzetben élő kisgyerek körül.
Lehetőség van iskolaváltásra a mentoroknak, ha valamiért mondjuk nem elégedett, vagy nem tudja elvégezni rendesen a feladatát?
Na most meg is álltam egyébként ezzel a kérdésre választani, mert hogy nagyon ritkán van olyan, hogy nem elégedett a mentor, de iskolaváltás szokott lenni. Ez, hogyha az élethelyzet megváltozik, vagy jön például egy barátja a programba, aki egy másik iskolában mentorál, akkor szoktak átmenni a mentorok. Az nagyon ritka, hogy hát a ballagás után szoktak esetleg iskolát váltani. Nagyon ritka az, hogy ott hagynak egy hetedikes gyereket, aki mondjuk 8-ba menni, és akkor ő egy másik iskolába. Ez viszonylag ritkán, de bármikor lehet egyébként iskolát váltani, és szokott is ilyen történni.
Jelenleg hány mentorotok van, és így szeptember környékén hányra számítasz?
Egészen biztosan, és azt remélem, hogy egészen biztosan tudom a számot, hiszen most készítjük a beosztást, és ugye a mentorokat nem tudjuk később pótolni, pályáztak a hallgatóink, és nagyon szép számban 142 mentorral fogunk ebben a fél évben indulni, és ez azt jelenti, hogy 626 gyereknek tudunk segíteni ebben a fél évben. Szerintem ez egy gyönyörű szép szám.
A képzésre szerinted körülbelül hányan jelentkeznek, vagy az előző évek gyakorlata alapján mit gondolsz?
Az őszi fél év az nálunk mindig a felkészítő kurzusban egy ilyen dömping fél év gyakorlatilag, mert bejönnek az új első évesek. És hála Istennek a Miskolci Egyetemen nagyon szépen sikerült a beiskolázás, sok-sok új hallgatót vettünk fel, nagyon szépen gyarapszik a hallgatói létszám, úgyhogy jövő héten új a tábor, megyünk oda is tájékoztatót tartani, meg Neptun üzenetben is kiküldjük a módját, hogy hogyan lehet jelentkezni a felkészítő kurzusra. Nagyon bízom benne, hogy egy ilyen minimum 70, de lehet, hogy akár 100 főt is el tudunk indítani a felkészítő kurzussal. Ez azért jó, mert minél több mentorunk van, annál több gyereket tudunk elérni. És valójában igazából a cél az, hogy minden egyes egyetemi hallgató mentoráljon gyerekeket. Sajnos vagy szerencsére találunk a környéken olyan gyerekeket, akikre illik ez a program elég szép számmal.
Folytatjuk beszélgetésünket Ádám Anettával, a Tanítsunk Magyarországért ösztöndíj program miskolci szakmai felelősével. Várjátok új iskolák bekapcsolódását is?
Megmondom őszintén, hogy van egy várólistánk. Nyilván nagyon sok előnye van ennek a programnak az iskolák szempontjából is, a gyerekek szempontjából is, ezért mindig vannak érdeklődők. Éppen egy nagyon-nagyon kedves, aranyos, nyugdíj előtt álló igazgatónő hívott a nyár közepén, hogy ő, neki egy fontos célja még a nyugdíj előtt, hogy az iskolája bekerüljön ebbe a program, úgyhogy nagyon-nagyon szurkolok, hogy legyen elég felkészülő mentorunk az őszi fél évben, és akkor talán tudjuk őket is csatlakoztatni, de rajtuk kívül is van még sorban álló iskola. Úgyhogy minél több mentorunk van, annál több iskolát tudunk ellátni. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy jó sokan fognak őszre jelentkezni, megjelenni a felkészítő kurzuson. Egyébként maga a felkészítő kurzus egy ilyen valójában olyan, mint egy szabadon választható tárgy, csak a mozgalmasabb, izgalmasabb fajtájából jelen kell lenni, részt kell venni, és ott a felkészülő mentorok dolgoznak magukkal, önmagukkal, nagyon sok önismereti része van. Volt olyan hallgatónk, aki azt mondta a fél év végén, hogy ezt kötelezővé tenni minden egyetemista számára, és közben megismerik a programot, ez a másik fontos célunk, hogy nagyon világosan lássák, hogy mi a program tartalma, és a fél év végén, a sikeres teljesítés után felelősen tudjanak hozni egy döntést, hogy szeretnének mentorálni, vagy mégsem szeretnének mentorálni. Mind a két döntésnek nagyon örülünk, hogyha felelősségteljesen hozzák meg a hallgatóink, és az általában így szokott lenni, hála Istennek.
Gondolom a többség vállalja, ha a fél évet befejezte.
Így van, sőt, vannak olyan hallgatóink, és ezt nem is szoktuk egyébként titkolni, hogy csak kíváncsiságból jönnek, vagy azért, mert valójában jár ezért két kredit, meg még egy ötös is nagyon-nagyon sokszor, és csak ezért jönnek. Mindig több olyan hallgatónk van, aki véletlenül, vagy különféle egyéb okokból bejelentkezik erre a kurzusra, és aztán itt marad mentorálni, mert úgy dönt, hogy neki ez kell, ez szükséges. És sokkal kevesebb olyan hallgatónk van, aki azzal a szándékkal jön, hogy mentorál, de a kurzus során megérti, megérzi, hogy ez neki mégsem való, és úgy dönt, hogy nem. Egyszer volt egy nagyon okos, nagyon aranyos és nagyon céltudatos jogász hallgatónk, aki azt mondta a fél év elején, teljesen őszintén mondta az első órán, hogy mondták a csoporttársait, egy tök jó kurzus, de hogy igazából neki erre nincs ideje, mert ő nagyon komoly feladatra készül, nagyon sokat kell tanulnia, ő megcsinálja ezt a felkészítő kurzust, mert tehát heti 2 óra szabadon választott kredit megvan vele, de hogy nem készül mentorálni. És a kurzus része az, hogy kimennek a hallgatók, és megnézik egy aktív mentor munkáját egy napig az iskolában, és a záró, fél év záró eszében azt írta, hogy egyre jobban tetszett neki a fél év során ez a feladat, de aztán, amikor kiment az iskolában, akkor rájött, hogy milyen fontos az, hogy egyetemisták törődnek ezekkel a kis gyerekekkel, és ő úgy döntött, hogy ő is szeretne valakinek a törődése lenni. Úgyhogy sok-sok fél évet mentorált nálunk ez a hallgató, és nagyon kedveltük mi is, meg ő is a programot.
Van vizsga is esetleg a képzés végén, vagy ez az esszé van, amit meg kell írni egy milyen terjedelemben?
Igen, ez sosem mindegy egy egyetemistának, hogy mennyi feladattal jár a dolog. Mi azt szoktuk mondani, hogy jelen kell lenni, ez a legfontosabb dolog. Tehát ezek az órák nem olyanok, amikor a hallgató hallgat, hanem olyanok, amikor őket aktív munkára vesszük rá, beszélgetnek velünk, és mi is beszélgetünk velük, és ők beszélgetnek egymással is. Ez azért nagyon fontos, mert a mentorálás közben is ők majd egymással fognak dolgozni, illetve hát gyerekek közé küldjük ki a hallgatókat, nagyon fontos, hogy mi is megismerjük őket, mert azért ez egyfajta felelősség is. Úgyhogy gyakorlatilag az, hogy ők aktívan részt vesznek, egyszer kimennek megnézni egy aktív mentornak a munkáját a fél év során bármikor egy szabadon választott időpontban, illetve a végén egy, hát előre megadjuk nekik a szempontsort, ami alapján egy reflexiós eszét írnak meg, körülbelül 1 óra munkaidőt vesz igénybe, hogy 14 kérdésre válaszolnak, és ezzel a reflexiós eszével zárjuk a fél évet. Tehát nincs izzasztós vizsga, nincs ZH, nincs beadandó, hanem ezek a követelmények gyakorlatilag. Ez kvázi egy viszonylag könnyen teljesíthető kurzus, de ott kell lenni.
Amikor vége a képzésnek és elkezdi az aktív mentorálást a fiatal, akkor milyen feladatai vannak a mentoráláson túl, tehát például kell naplót írnia, vagy vezetnie nektek?
Ez egy nagyon fontos kérdés, mert hogy hát ez egy gyakorlatilag egy munka igazából az ösztöndíj fejében. Heti 6 órát vannak kint, ez általában 1 nap szokott lenni, nagyon szépen rugalmasan lehet ezt a tanulmányokba illeszteni, most már tényleg nagyon nagy tapasztalattal a hátunk mögött 14 fél év után tudjuk mondani, hogy nincs olyan kar, nincs olyan képzés, nincs olyan szak, amiben ez nem illeszthető bele. Tehát a legelfoglaltabbnak tűnő hallgatók is meg tudják oldani, arról nem is beszélve, hogy a rektori védnökség alatt áll a program olyan szempontból, hogy egyéni tanrendet lehet kérni erre a programra hivatkozva, tehát egy napját fel tudja a hallgató szabadítani, és ezt mindig meg is szokták adni egyébként, bár nagyon ritkán kérnek a hallgatók, mert az órarendjüket nagyjából úgy szokták szervezni, hogy ez megoldható legyen, ez az egy nap iskolában kint lét. Tehát dolgoznak a gyerekekkel, beszélgetnek, tanulnak, mindenféle nagyon tényleg kreatív dolgokat lehet csinálni, és annyi a feladatuk, mert hogy nyilván ez egyfajta munka, amiért ők ösztöndíjat kapnak, hogy amikor hazafelé tartanak az okos mentorok, így szokták csinálni, akkor előveszik a telefonukat, és egy fajik egyszerű oldalon 3-4 mondatban leírják a mentorálás idejét, hány gyerekkel dolgoztak, és hogy mit csináltak. Ezt általában tényleg két buszmegállók között el lehet intézni, és gyakorlatilag ez a munkaidőigazolásuk, ennyi a feladatuk, az adminisztratív feladatuk a hallgatóknak.
Van várólista mentorálásban, tehát gondolom, hogy van jelentkező egy ilyen remek lehetőségre, nincs túl jelentkezés?
Hát képzeld, hogy az a helyzet, hogy annyi kurzust indítunk, ahány hallgató van. Tehát, hogyha 120-an jönnek, vagy 250-en, akkor annyi oktatót tudunk beállítani TM1-es felkészítő kurzusra, bárcsak így lenne. 100 fölül simán szoktak úszni egyébként a felkészítős évfolyamos létszámok, és hát legkevesebb is szerintem ilyen 75-en voltak eddig mindenfélében a felkészülő hallgatók, úgyhogy hála a jó Istennek, nagyon népszerű a program, és most ebben a félében azt tapasztaltuk, hogy nagyon vicces volt, bementem a TM1-es órára, az elsőre, és akkor néztem igazából rá a névsorra és a listára, és láttam, hogy a hallgatók 90%-a gazdász. És akkor kérdeztem tőlük, hogy mi történik itt, miért van ennyi gazdász, és azt mondták a hallgatók, hogy a felsőbévesek mondták, hogy ez jó, nagyon hasznos, és baromi jól fog mutatni a zenetrajzban, úgyhogy menjenek, és ők szót fogadtak. Úgyhogy most azt tapasztaljuk, hogy a hallgatók hozzák a hallgatókat, vagy a mentorjelölteket, beszélgetnek erről, mesélnek róla, és hát hála jó Istennek vonzóvá válik a hallgatók szemmel, úgyhogy mindig nagyon szépen tudtunk be, és nagyon fontos, semennyi hallgató nem túl sok. Jó, mi jól szerzünk hozzá oktatót, és megoldjuk. Nagyon szeretnénk, hogyha a környéken lévő összes igénylő iskolának ki tudnánk elégíteni az igényét. Lehetnénk akár 300-400-an is.
Ez a lehetőség akár a szállását is a diáknak tudja fedezni ilyen szempontból, de nem csak a szállást, hanem az utazást is, mesélj erről is.
Igen, korábban, ugye most már az országbérlet megoldja ezt a problémát, ezt a kérdést, mégpedig úgy, hogy az ösztönyből be van építve az országbérletnek az ára, úgyhogy minden egyes mentor gyakorlatilag így ingyen utazik, vagy fedeződik az országbérlete. Korábban egy TM kártyával utaztak ingyenesen a hallgatóink, illetve nagyon fontos, hogy gyerekek is ingyenes utazást kapnak, kivétel ez alól a miskolci helyi közlekedés, de vidékre, távolságra, bárhová. Hát jogász mentoraimnak volt olyan őrült ötlete például, hogy elmennek Paksra, és ezt tervezik is, még én úgy tudom, az atomerőművet meglátogatni Ongáról a gyerekekkel. Szóval elég merész terveik is vannak, és ezt azért is tudják megvalósítani, mert valójában ingyen utaznak, ami egy nagyszerű lehetőség.
Thank you.
folytatásban beszéljünk arról, hogy milyen a jó, az ideális mentor, milyen képességek, készségek jó, ha megvannak.
Hárman vagyunk a felkészítő kurzuson oktatók, két nagyon kedves kolléganőmmel, és mi mind a hárman extrovertáltak vagyunk, nagyon pörgős, dinamikusak ezek az órák, de mindig el szoktuk mondani a legelején, hogy nem ez a minta. Nagyon érdekes, hogy igen, nyilván egy kis kraft nem árt, hogyha van a mentorban egy kis spiritus, ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokszor nagyon-nagyon introvertált hallgatóink is nagyon jól boldogulnak a mentorálás során, mert ők azok, akik nagyon jól tudnak figyelni a gyerekek igényeire, ők azok, akik meg tudják őket nagyon jól hallgatni, és ezért nagyon-nagyon hálás minden kis kamasz nyilvánvalóan. Úgyhogy azt tapasztaljuk, hogy a legkülönbözőbb egyéni sajátosságok tudnak jól működni. Talán a kulcsa az, és ebben mi segítünk a mentoroknak, hogy ismerje önmagát a mentor. Tudja a saját erősségeit, legyen önbizalma, ha nincs neki egyébként a kurzuson, azt is söpögtetünk bele egy kicsit, mert az is feladatunk a felkészítő kurzuson. Mindenképpen segítjük az önismeretet, mert azt látjuk, hogy azok a mentorok boldogulnak jól, akik önazonosak, és akik ismerik saját magukat. Ők nagyon nagy skálát tudnak bejárni a mentorálás során a tevékenységben, és sok mindent mernek kipróbálni a gyerekekkel, és ez meg jó egy kis kamasz gyerkőcnek mindenféleképpen. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy a legkülönbözőbb sajátosságokkal rendelkező mentoraink tudnak nagyon-nagyon jól boldogulni. Mi mindig ezt tapasztaljuk. Mondok extrém példákat, volt több fél éven keresztül egy vak jogász hallgatónk, aki sikeresen tudott mentorálni, és tényleg vak volt, gyönyörű szépen tudott dolgozni. Úgyhogy, de autizmus spektrum zavarral rendelkező hallgatónk is volt, mert ő nyilván kicsit több segítséget igényelt, de mégis megtaláltuk közösen azt a mesdjét, amin ő el tudta végezni ezt a feladatot, és a gyerekekkel jó kapcsolatot tudott kialakítani. Úgyhogy bárki jöhet, akinek megfelelő motivációja és elszánása és akarata és jó szíve van. Mert hogy egyébként ez a csapat arról nevezetes, hogy tényleg nagyon jó embereket gyűjtünk. Úgyhogy ha valaki be akar csatlakozni ebbe a jó ember csapatba, akkor a fél évvel az a fontos, hogy a Neptunt figyelje, többször is fogunk üzenetet kiküldeni, és a Tanítsunk Magyarországért szabadon választható tárgyat kell keresni, vagy pedig itt minket a közösségi szolgálatirodában, az Áper egy magas föld szintjén, a 32-es szobában lehet megtalálni, úgyhogy személyesen is be lehet hozzánk kopogni munkaidőben. Mindenkit várunk szeretettel.
A tapasztalat szerint inkább fiúk, vagy inkább lányok jelentkeznek mentornak?
Gondolom, hogy azon a releváns válasz, hogy lányok, de nem. Sőt, annyira vicces, amikor jönnek ezek a teljesen kocka mérnök srácok, nagyon-nagyon vegyes a hallgatói összetétel, mint szakból, mind pedig a nemi összetételünk. Ez azért is jó, mert ez egy nagy csapat, mindig szoktuk is mondani, vigyorognak a mérnök srácaink, mert amikor bemegyünk egy ilyen mérnök csapatba tájékoztatót tartani, akkor azt látjuk, hogy néhány lányot ücsörög a sok-sok fiú között, és mindig szoktuk mondani, hogy azért is jó a TM-be jönni, mert itt nagyon sok gyönyörű lányon lehet találkozni, és ez valóban így van, szóval, hogy ez egy erős közösség is, ami egyrészt egy segítő, másrészt a közösség, másrészt egy ismerkedési felület. Nagyon sokat jelenthet például egy első évesnek, ez egy hatalmas egyetem, itt nagyon-nagyon sokan vannak, 12 000 hallgató között. Azt hinni az ember, hogy sok-sok ember között nem lehet elveszni, de pontosan sok ember között lehet nagyon-nagyon magányosnak lenni, és ez a Tanítsunk Magyarországért csapat, ösztöndíjas hallgatói kupac, ez egy nagyon erősen összetartó csapat, akik nagyon jól segítik egymást, és hát a fél évek során hallgatói kezdeményezések kialakultak különféle egyéni, egyedi alkalmak is, mert hogy ők munkán kívül, ösztöndíjan kívül szeretnek együtt lenni, úgyhogy szoktunk különféle csapat megmozdulásokat szervezni, illetve ezt most már a hallgatóink szervezik, nem mi.
Gondolom, ha elakadnak a mentorálásban, kérhetnek segítséget menet közben is, tehát akár ötleteket, hogy mivel foglalkozzanak, mit csináljanak, vagy éppen egy problémásabb helyzetben gyermekkel hogyan foglalkozzanak.
Így van, tehát ilyen sorsú gyerekekkel sohasem könnyű foglalkozni, azért ezt tudjuk, hogy az iskolák, a pedagógusok sincsenek könnyű helyzetben, nehéz megtalálni azokat a motivum morzsákat, amikor belekapaszkodva lehet a gyerekeket fejleszteni. Éppen ezért szerintem egy zseniális része ennek a programnak, hogy a mentor, és ez nagyon-nagyon fontos, soha nincs egyedül. Egyrészt mindig osztályt mentorálunk, tehát mentor társai vannak. Nagyon gyakran a mentoraink úgy dolgoznak, hogy gyakorlatilag azt sem tudják, hogy melyik a saját gyerek, melyik osztályban, mert mindenki foglalkozik mindenkivel, mert nagyon erősen együttműködnek. Tehát karnyújtásnyira van mellette a mentortárs, az egyik első és legfontosabb segítség. Ezen kívül innen az egyetemről végig, amíg mentorál, a felkészítő kurzus után következő fél években sem engedjük el a kezét. Minden hallgatónak van egy szupervízora, egy oktató kolléga, különféle karokról jöttek olyan kollégák, akiknek van ilyen típusú tapasztalatuk, és ők dolgoznak ebben a szupervízióban. Hetente egy alkalommal meg tudja keresni a szupervízorát, havonta pedig kötelező is, amikor beszélgetnek arról, hogy éppen mi történik, és kiválóan alkalmas ez arra, hogy ilyen típusú, amit kérdeztél, szakmai tanácsokkal a szupervízor ellássa, vagy akár a mentortársaival ott találkozhat, és meg tudják beszélni. És még egy segítségpont van, minden iskolában van egy programkoordinátor, aki az ottani tanár, pedagógus, akinek az a dolga, hogy segítse a hallgatóink működését. Erre leginkább az első pillanatokban van szükség, mert nagyon hamar, nagyon klasszul felszoktak találni magukat a hallgatók, és tényleg egymás segítve gyönyörűen tudnak dolgozni az iskolában. Úgyhogy nagyon szépen körbe vannak ők bástyázva, ezért nem kell félnie annak sem, aki egy kicsikét esetleg gyámoltalanabb, vagy visszahúzódóbb, vagy azt gondolja, hogy ezt nehezen tudná csinálni, mert olyan segítő támaszrendszer van körülötte, hogy tényleg a legkisükebb okább indulóból is nagyon magabiztos mentorrá tud válni egy hallgató.
Gondolom fél év közben nem ajánlatos, de abba lehet hagyni a programot, tehát le lehet mondani az ösztöndíjról?
Nagyon-nagyon ritkán, és csak nagyon extrém élethelyzetben volt ilyen, tehát valaki külföldre költözött például hirtelen, és ez azért is van szerintem, egyébként én is csodálkozom, hogy nem is tudom, egy kezemben meg tudnám számolni, pedig több mint 100 hallgatóval dolgozunk minden fél éve, most már 14. fél éve, hogy nagyon felelősnek érzik magukat a hallgatók a gyerekekért. Olyan még soha nem volt, hogy már elment a kedve, vagy közbe jött valami, vagy vállalt valami mást, vagy egy hobbi, vagy bármi miatt, vagy sportolás miatt mondta volna le a mentorálást. Tényleg olyanok voltak, hogy elköltöztek nagyon messzire, vagy abba kellett hagyni akár az egyetemet is, esetleg így potyogtak ki hallgatóink. Hatalmas felelősséget éreznek a gyerekek iránt. Ez nagyon hamar kialakul. Ugye kialakul a kötődés, és utána kialakul a felelősségért. Nagyon ritkán szoktak elmenni. Nekünk azért is lenne nehéz, hogyha kilépnek a fél év közben, mert nem tudunk leakasztani a szögről egy mentorjelöltet. Tehát mindig mindenkit beosztunk, és akkor mindenki dolgozik a saját osztályában. Ha ilyen történik, akkor az történik, hogy a mentortársak átveszik a gyerekeket, és ugyanúgy foglalkoznak vele, csak akkor nem csak a saját 4-5 gyerekével, hanem akkor annyival többel, amennyi jut neki. Így szoktuk megoldani, de hála Istennek nagyon ritkán van erre szükség.
Említetted, hogy várólista van az intézmények, az iskolák, a befogadó iskolák tekintetében, akkor bővítés azért várható, vagy hogyan működik, hogy kihalásos alapon, bármint, hogy megszűnéses alapon az iskolák?
Hát, igen, körülbelül így egyébként, mert nagyon ragaszkodnak az iskolák a programhoz. Azért ezek kis iskolák, nagyon nagy tanulói létszámmal, fluktuációval, változással, tehát van olyan iskolánk, ahol egyik évfolyamon van egy osztályban mondjuk 12 gyerek, és aztán a következő évfolyamon meg osztályonként 22 és 2 osztály. Nagyon furcsa ez. Nagyon furcsának a dinamikája, jönnek, mennek a gyerekek ezekben a sulikban. A lényeg az, hogy mi mindig arra törekszünk, hogy a folytonosságot biztosítsuk. Tehát nem indítunk el soha új iskolát úgy, hogy nagyjából ne látnánk előre, hogy ott tudjuk a gyerekek mentorálását biztosítani. Még soha nem volt olyan, hogy egy mentorált gyereknek azt kellett volna mondani a következő fél évben, hogy bocsi, veled nem. Olyan volt már, hogy kifuttattunk iskolát adott esetben, különböző okokból, de ezt mindig az iskolával megbeszélve történt. Elmondom konkrét példát, volt egy olyan településünk, egy olyan iskolánk, ami bár nagyon közel van Miskolchoz, mindössze 40 kilométerre, de nem lehet eljutni tömegközlekedéssel. És ez tényleg így van. Reggel jön a faluból be egy busz Miskolc irányába, este meg vissza a hallgatói, meg pont fordítva közlekednek. És egy olyan igazgatónő volt iskolában, aki azt mondta, hogy bármire képes ezért a programért, és megbeszéltem, megoldotta a polgármesterrel, hogy reggel a másik, a mellettük lévő település buszállomás, vagy a vasútállomására kiment a hallgatókért az önkormányzati busz, összeszedte őket és kivitte. És az igazgatónő elment nyugdíjba, a polgármester már nem volt polgármester, és az új igazgató ezt nem tudta megoldani, egyszerűen nem tudtuk kiutaztatni a hallgatóinkat, és akkor így elengedtük ezt az iskolát például. Tehát kb. Így szoktak kikopni iskolák a programból. Hála Istennek eddig csak növekedtünk, és nőtt a számuk. megint mondom, úgy tudjuk növelni, és szeretnénk akár bármennyi hallgatót is beengedni, hogyha van sok jelentkező mentorjelöltünk. Minél többen vannak, mi annál több iskolát tudunk bevonni.
Mekkora az a kör mégis, ahol dolgoztok így Miskolctól?
Ez is egy fontos kérdés. A program deklaráltan úgy működik, hogy mivel hogy ne utazással menjen el a hallgató élete és ideje, és ugye Borsod megye egy viszonylag nagy megye területre is egyébként, de nagyon fontos, hogy egy óra tömegközlekedéssel nagyjából el lehessen jutni. Hát a legtávolabbi iskoláink csak jó indulattal vannak itt, talán ami legmesszebb van, az Prügy, Prügymezőzombor, a másik irányba pedig Szendrőlád, ameddig el tudunk menni. Kicsit visítva átlépik a hallgatók a tömegközlekedésen az egy órát. Úgyhogy ez egy nagyon fontos szempont. Sok iskolában pont ezért nem tudunk kimenni, mert vagy nem érhető el tömegközlekedéssel, vagy csak nagyon bonyolultan átszállással. Prügyre is úgy járnak a hallgatóink, hogy a ottani senior mentor hallgatónk, aki közgazdász és rendkívül talpra esett. Szerintem a Volánnál, vagy a Mávnál, vagy most már ez egy cég, talán meglátják a nevét, akkor már a fejükhöz kapnak, mert rendszeresen levelezéseket folytat, hogy a csatlakozásról ne maradjanak le, mert nincs túl sok lehetőségük az átszállásra, úgyhogy Petra szokta mindig ezt lelevezni újra meg újra az utaztatási társasággal, mert hát nehéz kijutni ezekbe az iskolákba. Valójában ettől is élnek szegregált élethelyzetben, vagy vannak szegregált élethelyzetben ezek a gyerekek, hogy nehezen jutnak be a városba. És a hallgatóink is nehezen jutnak ki hozzájuk, úgyhogy nagyon fontos, hogy elérhető legyen egy iskola számunkra.
Az előzőekből nekem az derül ki, hogy eléggé szabad kezet kapnak, tehát igazából a mentoroknak a saját fantáziájukra van elsősorban bízva, hogy mit kezdenek az idejükkel, a közös idejükkel, a mentoráltakkal.
Így van, pontosan. Tanórát nem tarthatnak, mert hogy nem pedagógusok, képzett szakembereket képeznek hosszú évek alatt az egyetemen, de azon kívül gyakorlatilag bárhogy is segíthetik a tanulásukat, és erre abszolút serkentjük is őket, de tényleg mindig azt látjuk, hogyha egy mentor bátor, jól belemeli önmagát vinni a mentorálásba, olyan dolgokat választ, amiben ő komfortosnak érzi magát, akkor azzal a gyerekek is jól fognak működni, és fejlődni fognak tudni ebben a közös tevékenységben. Egyébként mindig helyőkeresztúri mentorok mesélték, hogy a legjobb mentorálási alkalmak azok voltak, amikor volt arra idő, hogy kimenjenek a helyőpartra, leültek a folyópartra, és csak beszélgettek a gyerekekkel. Ha hiszed, ha nem, ezek a gyerekek nagyon gyakran nem tapasztalják meg azt, hogy valaki csak rájuk szán időt. Nem is értik sokszor a legelején. Nagy családban élnek, de nagy zsongásban, és nincs ilyen típusú kitüntetett figyelem. Ez egy 13-14 éves életkorban fantasztikus ajándék lehet egy ilyen kiskölyöknek, hogy megtapasztalja azt, hogy ő fontos valakinek. És ez a mentora. Úgyhogy fontos, még nagyon sokféleképpen lehet valaki, és nagyon sokféleképpen lehet éreztetni ezt egy gyerekkel, játékkal, foglalkozással, odafigyeléssel, ránézéssel, bármivel is. Pontosan ezért mondjuk mindig azt, hogy gyakorlatilag bármi is lehet mentorálás, vagy bármit is tehetnek a gyerekekkel, ami a gyerek fejlődését, céljainak az elérését szolgálhatja a későbbiek során. Az jó lesz mentori eszköznek.
7 éve csináljátok ezt a programot Miskolcon, ez azt jelenti, hogy az első mentoráltak már az egyetemre is bekerülnek. Találkoztál már olyan mentoráltal, aki mentornak jelentkezett?
Na, ez azért zseniális kérdés, mert most történt meg először. Ez valami egyébként is fantasztikus élmény is volt. A TM1-es kurzust tartottuk, az első bevezetőt, és oda jött egy nagyon helyes, nagyon kedves szociológus lány, mint később kiderült, és mondta, hogy ő a legelső fél évben 8-osként a Bükk-Aranyosi iskolában bizony mentorált volt. És olyan szerencse volt, mert abban a pillanatban én nem tudom, hogy, de beugrott még a mentor neve is, mert nagyon pici iskola, és egy az induló csoportra nyilván az ember nagyon jól emlékszik, és összesen két mentor volt kint, úgyhogy rögtön tudtam, hogy Horváth Dúri volt a mentora, és ő is nagyon megörült, és annyira aranyos volt, mert elvégezte a kurzust, és a fél évesen reflexiós eszét, ahogy olvastam, azt írta benne, hogy ő eldöntötte, hogy olyan dolgokat fog majd csinálni, amit a mentora is csinált velük, mert nekik az akkor nagyon-nagyon jó volt. Úgyhogy ennél erősebb, jobb visszaigazolás arról, hogy ennek a programnak van értelme és hosszú távú hatása, talán nem is kell. Egy első generációs értelmiségiről beszélünk most ebben a hallgatónkban. Mi más kellene egy ilyen program után, mint ilyeneket látni és tapasztalni? Nagyon jó érzés volt, egy lelkendező meséltem minden kollégának, hogy képzétek el, mi történt.
Kiadványt terveztek kiadni, segíteni a mentorokat, vagy vannak olyan könyvek vagy kiadványok, amiket már ti készítettetek a tapasztalataitokat összegyűjtve?
Több is van. A programnak a Nemzeti Tehetség Központ a működtetőjek gazdája, de van egy alapítvány is, a Tanítsunk Magyarországért alapítvány, amelyik szakmailag segíti a programnak a működését, és nagyon-nagyon klassz kis kiadványokkal segítik a mentorok munkáját. Minden mentorunk ingyenesen szokta ezt megkapni, egyébként most is vár a belépő mentorokra egy kupac pont a raktárunkban. Van mentori eszközpár, amit a mentorok írtak, hogy ők milyen tevékenységet szoktak folytatni. Hát úgy képzeld el, hogy volt olyan mentorom, most már réges-régen dolgozó emberként funkcionál a munkaerőpiacon, aki mikor befejezte, hát szerintem legalább 6 fél évet mentorált, akkor a kezembe nyomott egy vastag, de tényleg nagyon vastag könnyű paksamétet, és azt mondta, hogy nézd, ebben vannak a foglalkozás vázlataim. És csoda dolgok voltak benne egyébként. Na, ezekből gyűjtött össze az alapítvány jó néhányat, ilyen hallgatói leírásokból, úgyhogy van egy ilyen eszköztár. Az ELTÉ-s kollégák segítségével készült egy fantasztikusan jó gyakorlati útmutató, tehát egyetemi kollégák is raktak ilyet össze, és vannak ilyen mentori visszaemlékezések is, hogy több olyan kiadvány van, amiből erőt meríthetnek, vagy akár konkrét módszertani ötletet a mentoraink.
Végezetül mondjuk el még egyszer az elérhetőségeket, hol lehet még többet megtudni a Tanítsunk Magyarországért ösztöndíj programról.
A Közösségi Szolgálati Iroda Miskolci Egyetemen az A+1 magas földszintjén a 32-es szobában található, ide bármikor be lehet napközben kopogni, vagy a Miskolci Egyetem honlapján csak simán a keresőbe le kell írni, hogy Tanítsunk Magyarországért program, és akkor nagyon-nagyon-nagyon sok infót kiad, illetve figyelni kell a Neptunt, mert hogy többször fogjuk kiküldeni a felhívást a felkészítő kurzusra. A Neptunban nagyon-nagyon sok üzenet érkezik, ha az a tárgy, hogy Tanítsunk Magyarországért, vagy ösztöndíj program az egyetemisták számára, akkor érdemes megnyitni, mert rólunk lesz szó benne. Jó, és akkor meg lehet azon keresztül bennünket találni.
Ádám Anetta, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm.
Gyerektől nagyszülőkig elkísér az iskola, jár köröttünk nyár és a tél. Bölcsödétől iskoláig elkísér a boskola, mint egy szép virág, mit erre fújt a szél. Ez az a hely, hol összeállnak a színek, jár köröttünk nyár és a tél. Ez az a hely, hol összeérnek a szívek, és mindenki egy nyelvet beszél. Járj bármilyen úton, mi összetartozunk, csak nézd az iskolát. Járj bármilyen úton, sosem felejted el majd a boskolát. Járj bármilyen úton, nézd mit épített ez a nagy család. Járj bármilyen úton, itt mindig visszavár néhány jó barát. Lá, 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 itt mindig visszavár néhány jó barát. Mindig visszavár néhány jó barát. La 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 la. Itt mindig visszavár néhány jó barát. La 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 la. Itt mindig visszavár néhány jó barát. La 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 la.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Ádám Anettával, a Tanítsunk Magyarországért ösztöndíj program miskolci szakmai felelősével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.